Brown atya botránya. A tisztesség úgy kívánja, hogy mielőtt belekezdenénk Brown atya kalandjainak elbeszélésébe, megemlítsük róla, hogy egy alkalommal kínos botrányba keveredett. Még mindig sokan vélik úgy, s valószínűleg hívei közt is akadnak ilyenek, hogy az ügyből kifolyólag Folt esett a derékpap nevén. Mexikóban történt az eset. Egy egzotikus és, mint később kiderült, meglehetősen kétes hírű útmenti fogadóban, s némelyek szerint az atya ez alkalommal valami mélyen benne megbújható romantikus hajlandóságnak és az emberi gyarlóság iránti megértésének engedve olyan akcióba sodródott, melyek megsértették az erkölcsi normákat. Az eset önmagában roppant hétköznapi történet, és az egész ügyben az eset hétköznapisága a legrejtélyesebb. Trója pusztulását szép Helena előzte meg. Ez a dicstelen történet Hipátia Potter szépségével kezdődik. Az amerikaiaknak megvan az a fantasztikus képességük, melyet az európaiak nem mindig értékelnek, hogy alulról építsenek fel intézményeket, mint egy az egyszerű állampolgárok kezdeményezése nyomán. Mint minden jó dolognak, ennek is megvan a maga előnye. Például, amint az többek között Mr. Wells is megállapította, hogy az amerikai Egyesült Államokban bárki népszerű intézményé válhat anélkül, hogy egyszer s mind hivatalos intézmény volna. Még ha nem is egy filmsztárról van szó, nem is egy Gibson Girl-ről, ha egy ifjú hölgy szép és szellemes, igen könnyen válhat belőle koronázatlan királynő. Azon szerencsések, avagy szerencsétlenek közé, akik szépségük kisugárzásával a közvélemény figyelmének fókuszába kerültek, tartozott egy bizonyos Hipátia Hard is, akit a kezdet-kezdetén a helyi lapok társasági rovatában halmoztak el ömlengő bókokkal, míg nem a dolog hamarosan odáig fajult, hogy valódi újságírók kezdték interjúkért ostromolni. Elbűvölő mosollyal nyilatkozott háborúl és békéről, hazaszeretetről, szesztilaromról, törzsfejlődésről és Bibliáról. E nyilatkozatok nyilvánvalóan távol estek népszerűsége valódi forrásától, e valódi forrást azonban nehéz lett volna megjelölni. Maga a szépség és egy gazdag apuka nem ritka jelenség ebben az országban, úgyhogy Hipátia Hardból valami rejtélyes vonzerő is sugározhatott, amely megbabonázta a sajtó könnyen elkalandozó tekintetét. Rajongói közül szinte senki se látta testi valójában, vagy akár remélhette, hogy valaha is láthatja. Olyan meg, aki bármiféle kézzelfogható hasznot húzhatott volna a papa vagyonából, biztosan egy sem akadt. Hipátia egyszerűen romantikus ideállá nőtt az emberek szemében, mítoszok istennőinek modern inkarnációjává, s e bűvereje folytán lett a főszereplője utóbb annak a botrányádagat viharos románcnak, amely sokak véleménye szerint olyannyira megtépázta Brown atya és mások jó hírét. Az amerikai humor által könyvfacsaróként emlegetett társasági rovatvezetők egy szép napon romantikus felindulással, avagy néma belenyugvással kénytelenek voltak tudomásul venni, hogy Hipátia házasságra lépett egy Potter nevű jóra való és tiszteletre méltó üzletemberrel. Kezdték úgy érezni, hogy Mrs. Potterként kell immáron emlegetniük. Potter maga nemigen tarthatott többre igényt, mint hogy Mrs. Potter férjeként szerepeljen a nyilvánosság előtt. És akkor következett be a nagy botrány, mely Hipátia barátait és ellenségeit a legvérmesebb reményeiket is túlszárnyaló mértékben megdöbbentette. A neve összefonódott, micsoda kifejezés, egy Mexikóban élő ismert irodalmi figuráival, aki állampolgárságát tekintve amerikai volt, vérmes természetét illetően viszont nagyon is latin-amerikai. Sajnálatos módon az úriember bűnei vetekedtek a hölgy erényeivel, amennyiben ezek is, azok is egy jól megírt szerep belső logikájából fakadtak. A botrány hőse nem kisebb személyiség volt, mint a híres, avagy hírhet költő Rudel Romanes, aki széles körű népszerűségnek örvendett annál az egyszerű oknál fogva, hogy műveit a közkönyvtárak kitiltották, az erkölcsrendészet pedig elkoboztatta. Akárhogy is, Hipátia tiszta és gyengét csillaga együttállásba került a költő üstökösével. Románész üstököshöz volt ugyanis hasonlatos, lévén bozontos és heves, előbbi az arcképein, utóbbi a költészetében nyilvánult meg. És pusztító is volt. Uszáját válásainak sorozata jelezte, melyben egyesek kiemelkedő szellemi sikerének, mások sorozatos férji kudarcainak bizonyítékát látták. Hipátia nehéz helyzetbe került. Ugyancsak megvan a hátulütője, ha valaki életének legintimebb eseményeit kénytelen a nagy nyilvánosság előtt bonyolítani, mintha áruházi kirakatban szürcsölgetni a tejáját. Az interjúk kétes értelmű kinyilatkoztatásokat közöltök tőle a szerelemről, mint az önmegvalósítás legmagasztosabb formájáról. A könyvfacsarók céhe romantikus sajnálkozásának adott hangot, sőt, egyesek merészen Maud Müllernek a költeményét idézték, amely szerint nincs búsabb szó a föld felett, lehetett volna, mégse lett. Mr. Ajar P. Rock pedig, akiben szent és kegyes gyűlölet lobogott a könyvfacsarók iránt, kijelentette, hogy ez esetben egyetért Bret Hartnak a vershez fűzött kiegészítésével. Még búsabb, s halljuk is hetente, meglett, de bárcsak mégse lenne. Mr. Rock ugyanis őszinte és tántoríthatatlan hittel vallotta, hogy igen sok mindennek, ami van, nem lett volna szabad meglennie. Ez a bátor és becsületes férfiú a Minneapolis Meteor című lap belső munkatársaként izzó gyűlölettel ostorozott minden olyan megnyilvánulást, amely a nemzet elfajulását jósolta. Talán kissé túlságosan belelovalta magát a méltatlankodásba, de felháborodásának kiinduló pontja az az egészséges ellenérzés volt, melyet a modern sajtó és pletykaéség keltett benne azáltal, hogy jót és rosszat hanyagul egyé maszatolt. Ennek az ellenérzésnek első ízben akkor adott hangot, amikor a romantikus dicsfény ellen protestált, melyet a bérgyilkosok és a gengszterek köré szőttek. Erőteljes indulatai arra talán elhamarkodott következtetésre ragadták, hogy minden gengszter digó, ahogy az amerikaiak a latin-amerikaiakat és más latin népeket csúfolják, és hogy minden digó gengszter. De előítéletei, ha kissé provinciálisak voltak is, frissítően hatottak és síralmasan férfiatlan hősimádat korában, amikor a hivatásos gyilkos is divatbálvány lehetett, ha a riporterek meggyőzték a közönséget, hogy mosolya ellenállhatatlan, és kemény kalapja kifogástalanul áll a fején. Minden esetre előítéletei nem kevésbé fortyogtak Mr. Rockban, amikor történetünk kezdetét veszi, hisz most valóban Latin-Amerika földjét tapotta. Épp indulatosan kaptat fel a hegyre, nem messze a mexikói határtól, egy fehérre meszelt díszpálmákkal körbeültetett fogadó irányába, ahol a hírek szerint Potterék laknak, s a titokzatos Hipátia tartja mostanság az udvarát. Ajar Rock már csak a ránézésre is tökéletes megtestesítője volt a puritán szellemiségnek, mégpedig inkább a 17. századi férfias puritánoknak, mint puhább és furfangosabb 20. századi utódaiknak. Ha valaki azt mondta volna neki, hogy régi módi fekete kalapja, komor képe és kovakeménységű arcvonásai sötét árnyat vetnek a pálmák és szőlőindáke napfényes világára, igen elégedett lett volna. Tekintetében mindenre kiterjedő gyanakvás izzott, ahogy a tájat fürkészte maga körül. Azonnyomban fel is keltette figyelmét fenn a hegygerincen két alak, a szubtrópusi naplemente fényével a háta mögött. Olyan kimerevedett testtartással álltak ott, hogy még egy kevésbé gyanakvó szempár is gyanút fogott volna láttukon. A két férfi körül az egyik önmagában is feltűnő jelenség volt. Pontosan ott állt, ahol az út hirtelen fordult a völgy felett, mintha ösztönösen igazodna a táj jellegéhez, vagy valami szoborcsoport kompozíciós törvényéhez. Alakját hosszú fekete köpeny burkolta be, amilyenben Byront volt szokás ábrázolni, s arca a köpeny felett szintén a költő sötét impozáns vonásaira emlékeztetett. Homlokát ugyanolyan göndörfürtök keretezték, és ívelt orcimpáiból ugyanaz a gőgös megvetés áradt a világ felé, mint hajdanán a költő egész lényéből. Egyik kezében hosszú, hegyes végű bot volt, a féle hegymászó bot, mely szúrós végével úgy hatott, mintha dárda volna. A másik figura komikus ellentéte volt emennek, s épp egy esernyőt emelt magasba, vadonatúj összetekert ernyőt, távolról sem olyat, mint például Brown atya elmaradhatatlan esernyője. Ez vaskos, tömzsi, szakállas figura volt, pedánsan öltözött ember, aki oly közönséges benyomást keltett, mint mondjuk egy hivatalnok, amint éppen üdülni indul, de a prózai ernyőt úgy tartotta felemelve és fenyegetően a kezében, mintha szúrni készülne vele. A magasabb figura erre hirtelen felemelte a botját, hogy kivédje a támadást, de erre váratlanul az egész jelenet komikus fordulatot vett, mint hogy az esernyő hirtelen magától kinyílt, s tulajdonosa szinte teljesen eltűnt mögötte. A byroni hős pedig, mintha egy groteszk pajzsba készült volna beledöfni a dárdájával. De mielőtt a dárda elérte volna az ernyő pajzsot, félúton megállt, a köpenyeges visszahúzta a hegyes végű botot, s türelmét vesztve hátat fordított a köpcösnek, és határozott léptekkel megindult lefelé a lejtőn. Erre a másik gondosan összetekerte az esernyőjét, és az ellenkező irányba, a fogadó felé vette útját. Mr. Rock a vitából, mely nyilván megelőzte ezt a pár másodpercig tartó komikus összecsapást, egy szót sem hallott. Most minden esetre ő is megindult az alacsony szakállas figura nyomában a szálló irányába, és közben meghányta vetette a dolgokat magában. Pillanatok alatt ahhoz a konklúzióhoz jutott, hogy az egyik férfi romantikus köpenye és szimpadias, impresszív vonásai, és a másik energikus támadó fellépése pontosan alátámasztja a feltételezését, amelynek bizonyítása véget jött. Biztos volt benne, hogy már a címkét is rátűzheti a két idegenre, vagyis, hogy Romaneszt és Pottert látta a hegygerincen. Ahogy beért a fogadó oszlopos tornácára, feltevését egy csapásra igazolva látta. Hallotta ugyanis, hogy odabenn a szakállas emelt hangon utasítást ad valakinek. Nyilván vagy magával az igazgatóval, vagy valamelyik alkalmazottal beszélt. Rocknak minden esetre épp eleget sikerült elcsípnie, hogy megértse, a szakállas figyelmezteti a személyzetet, hogy egy veszedelmes, mindenre elszánt figura ólálkodik a fogadó környékén. Ha már bejelentkezett, mondta válaszul a kis köpcös valami halk ellenvetésre, jól tennék, ha nem engednék vissza. A rendőrségnek már rég a nyomában kellene lennie, én minden esetre nem tűröm, hogy tovább molesztálja a hölgyet. Rock komoran némán, de növekvő magabiztossággal fülelt, majd bement, átsúrant az erőcsarnokon és odalépett az egyik beugróban a recepciós pulthoz, ahol a vendégkönyv feküdt. Amikor az utolsó oldalra lapozott, látta, hogy a mindenre elszánt alak valóban bejelentkezett már a fogadóba. Nagy, cikornyás, szokatlan betűkkel be volt írva ugyanis. E hírhet név. Rudel Romanes. S alatta kis kiagyással, precíz amerikai kézírással. Hypatia Potter és Alice T. Potter. Aláírása következett. Azsár Rock undorodva nézett körül a helyiségben. Minden, még a legapróbb dísztárgyak is pontosan azt szimbolizálták számára, amit leginkább gyűlölt a világban. Nem sok okkal sérelmezhetné bárki is, hogy narancsok lógnak egy narancsfa ágain, még ha a narancsfa csak egy cserépben virít is. Még kevésbé, ha a narancsok csupán elvékonyodott függönyök és megkopott tapéták mintáin virítanak. Rock szemében azonban a vörös és arany holdak, amelyek pontos sorrendben váltakoztak az ezüst holdakkal a drapériákon, felfoghatatlan módon magának a valóságos holdfénynek a lényegét jelenítették meg. Éppen azt az érzelgős és közönséges ízlést látta bennük megfogalmazódni, melyet leginkább rühelt ez elfajzott modern civilizációban, és amelyet előítéleteitől terhelt fantáziája a dél melegével és enerváltságával asszociált. Mindig felingerelte, ha egy darabka textilián Watteau stílusában ábrázolt, gitáron játszó pásztorokat fedezett fel, vagy egy fali csempén a delfinen lovagló Cupido közhelyszerű figuráját. A józan ész megsukatta volna neki, hogy a Fifth Avenue egy kirakatában mindezt épp úgy megtalálhatja, de itt, mintha e motivumokból a pogány mediterrán kultúra kihívó szirén dallama árat volna. És ekkor hirtelen meglendült a kép a szeme előtt, mint ahogy a tükör felfénylik, ha váratlanul elsuhan előtte valaki. S nyomban az az érzése támadt, hogy a helyiséget valami vészt hozó jelenség tölti be. Merev tartással, szinte akarata ellenére megfordult általában, és már tudta, hogy magával a híres Hipátiával áll szemtől szemben, akiről oly sok éve már annyit hallott és olvasott. Hipátia Potter, született Hard egyike volt azon jelenségeknek, akikre a sugárzó jelző a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt ráillik. Vagyis engedte, hogy sugarakban áradjon ki belőle az a valami, amit a lapok az egyéniségének neveztek. Épp olyan szép lett volna, talán egyesek ízlése szerint még vonzóbb is, ha befelé fordulóbb lett volna, csak hogy kora gyermekkorától fogva azt súlykolták belé, hogy a befelé fordulás nem más, mint önzés. Valószínűleg azt nyilatkozza, ha kérdezik, hogy az önzés bűnétől a közszolgálatában szabadult meg, de talán közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy önzését a közszolgálata során volt alkalma kifejleszteni. Mindazonáltal hiba lenne feltételezni, hogy nem hitt volna teljes szívével a közszolgálat erkölcsi parancsában. Így aztán csillagként ragyogó kék szeme valóban kifelé lövelte sugarát, mint a régi hasonlatban, mely szerint Cupido pillantásai nyilak, melyek távolból ölnek. Ám őt közönséges kacérságtól mentesen inkább valami elvont hódítási hajlam irányította. Szőkehajából, bár mint a szentet a dicsfény úgy koronázta arcát, elektromos áram sugárzott szerteszét. És amikor megértette, hogy a Minneapolis Meteor munkatársa Mr. Ajar Rock áll előtte, tekintete távolra világító reflektorként pásztázta végig az államok horizontját. A hölgy azonban félreértette a helyzetet, ami máskor is előfordult vele. Mert abban a pillanatban Ajar Rock nem a Minneapolis Meteor munkatársa volt. Csupán mint Ajar Rock állt ott, s lelkében akkora és oly őszinte morális erő buzgott fel, amely messze meghaladta egy riporter közönséges merészségét. Érzései mélyén a szépség iránti lovagias és nemzeti érzékenység keveredett a határozott erkölcsi cselekvés sürgető kényszerével, amely persze szintén amerikai beidegződés. Következésképp készen állt egy nagy jelenetre, a nemes rohamra az erkölcsök védelmében. Emlékezetében felmerült az eredeti Hipátiának a képe a csodaszép ókori filozófus nőjé, és eszébe jutott, milyen gyönyörűséggel falta annak idején, kis fiúkorában Kingsley romantikus regényét, főleg azokat a lapokat, amelyeken az ifjú szerzetes bujaságáért és bálványimádásáért ostorozza a hősnőt. Acél kemény komorsággal így szólította meg Hipátia Pottert. Asszonyom, ha megengedi, szeretnék önnel néhány szót váltani négy szem közt. Uram, válaszolta a hölgy ragyogó pillantásával felmérve a terepet, nem tudom, vajon alkalmasnak találja-e e helyet négy szem közti beszélgetésre. Rock is körülhordozta tekintetét, de a narancsfák növényi léte volt a legaktívabb jelenlét a helyiségben, leszámítva egy jókora fekete gombaszerűséget a sarokban, melyben a zsurnaliszta valami benszülött papkalapját vélte felismerni, aki bár egykedvűen eregette fekete mexikói szivarjából a füstöt, épp oly mozdulatlanul ült, mint a növények a cserepekben. Rock szemügyre vette az arc nehézkes, kifejezéstelen vonásait, s ama durva paraszti típust fedezte fel benne, amelyből a latin, és különösképpen a latin-amerikai papok tekintélyes része ered, majd hangját lehalkítva, de gúnyosan felnevetve így válaszolt a hölgynek. Nem hiszem, hogy ez a mexikói padre érti, amit beszélünk. Nem úgy ismerni ezt a tunya népséget, hogy anyanyelvén kívül bármi mást is megtanuljon. Nem biztos persze, hogy mexikói, lehet valami más származék is, például valami indián keverék, vagy talán éppenséggel nigger. De arra meg is küdnék, hogy nem amerikai. A mi teológiai szemináriumaink nem szoktak ilyen közönséges arcokat kibocsátani. Ami azt illeti, szólalt meg a közönséges arcban a száj, miközben tulajdonosa kivette belőle a fekete szivart. Angol vagyok, a nevem Brown, de igen szívesen magukra hagyom önöket, ha négy szem közt akarnak beszélgetni. Vagy úgy, nos, ha ön angol, Srok már is belemelegedett a témába, nyilván az ön nordikus ösztöneit is sérti ez az ostoba komédia, ami itt zajlik. Elérez talán, ha csak annyit mondok, hogy egy roppant gyanús alak kószál a fogadó környékén. A saját két szememmel volt alkalmam megbizonyosodni róla. Magas, fekete köpenybe burkolózó figura, mint a bolond költők a múlt századi képeken. Ó, a köpeny nem jelent semmit, mondta szelíden a tisztelendő. Ezen a vidéken sokan hordanak ilyen köpenyt, naplemente után ugyanis nagyon hirtelen le tud hűlni a levegő. Rock sötét pillantást vetett a papra, mintha gyanakodna, hogy az titkon mindannak a pártján áll, amit az ő számára a gombatetejű kalap és a holdvilág jelent. Nem csak a köpenyről van szó, csikorgatta a szót a fogai közt. Bár már az is épp elég gyanús, ahogy a vállára volt vetve. De az egész pasos, mintha az operett színpadról lépett volna le ellenállhatatlan arcélével. Minden esetre, ha megbocsát asszonyom, azt tanácsolom, kerüljön minden érintkezést vele, ha ide merészkedne a fogadóba. A férje szerencsére már utasította a személyzetet, hogy semmi szín alatt be ne engedjék. Hipátia ekkor felugrott, s tőle szokatlan gesztussal tenyerébe temette az arcát, ujjai sűrű hajába mélyeztve. Egész teste rázkódott, sírógörcs vehetett rajta erőt, de mire összeszedte magát, az okogás vad kacajba ment át. Jaj, ne nevettesse ki magát, s tőle szokatlan módon hirtelen hátat fordított. Egy másodperc alatt az ajtónál termett és eltűnt. Ez a nevetés hisztérikus alkatra vall, szólalt meg Rock kissé feszélyezetten, majd némi tétovázás után az apró paphoz fordult. Ha ön tényleg angol, nyilván fenntartás nélkül mellém áll ezek ellen a digók ellen. Nem vagyok az a fajta, aki szörnyen nagyra van az angol száz felsőbbséggel, de hát mégiscsak létezik valami olyasmi, mint történelem. Annyit bátran állíthat, hogy Amerika Angliától örökölte a civilizációját. És hogy büszkeségünket kissé lehűtsük, válaszolt Brown atya. Hozzá kell tennünk, hogy Anglia meg a digóktól örökölte a magáét. Rockot erre ismét elfogta az a tehetetlenséggel rokon rossz érzés, hogy beszélgető társa láthatatlan karddal hadakozik ellene, mégpedig valami gyanús ügy érdekében, hogy kitérjen az ő csapásai elől, s kurtán beismerte, hogy nem érti a célzást. Tudja, járt nálunk valaha egy digó, vagy valami római származék, egyre megy, egy bizonyos Julius Cézár, válaszolt türelmesen Brown atya. Egyébként később valami szurkálásba keveredett és megölték. Maga is tudja, hogy ezek a latinok lépten nyomon kést rántanak. Meg volt egy másik is, egy Ágoston nevezetű, aki volt oly kedves a kereszténységet átplantálni kicsiny szigetünkre. Van egy olyan érzésem, semmiféle civilizációval nem dicsekedhetnénk e kettő nélkül. Nem érdekel, ezek az ősidők, felett kissé ingerülten az újságíró. Engem a modern történelem érdekel, mégpedig nagyon is. S lépten nyomon látom, hogy ezek a kétes figurák becsempészik hozzánk a pogány érzékiséget, hogy a kereszténységnek a szikráját is kioltsák. Veszélyben a hagyományok által szentesített szokásjog, a biztonságot jelentő egész társadalmi rend, az az életmód, amelyet a farmerek, saját apáink, nagyapáink alakítottak ki, hogy fennmaradjanak. Szerte foszlik az érzelgősség és érzékiség posványában, amely a filmsztárok körül dagad, akik szinte havonta válnak, s azt a tévhitet táplálják az ártatlan kis libákban, hogy a házasság nem más, mint a válás szükségszerű előzménye. Teljesen igaza van, válaszolt Braun atya. Ebben egyetértek. De azért vegyünk tekintetbe egyes dolgokat. Meg lehet, a déli népekben valóban kissé több hajlandóság van ilyen eltévedésre, ám ne felejtsük el, hogy az északibb népeknek is megvannak a hibáik. Talán ez az itteni környezet egyenest arra ösztönöz, hogy az ember túl nagy jelentőséget tulajdonítson holmi románcnak. Roknak csak ez kellett. Amint elhangzott a románc szó, közbevágott. Gyűlölem a románcokat, kiáltott, és a nyomaték kedvéért még az asztalra is rácsapott. Mióta csak megjelenek a különböző sajtóorgánumokban, immáron 40 éve, megállás nélkül hadakozom a lealacsonyító romantikus gics ellen. Amint egy jellemtelen csavargó meglép egy pincérlánnyal, már is mindenki romantikus szöktetésről fecseg. És jelen esetben egy derék családi jól nevelt leányát, Hipátia Hardot belehajszolják egy ocsmányválási komédiába, amelyet aztán a sajtó úgy kürtöl szét a világban, mintha egy királyi esküvőről volna szó. Ez a tébolyult költő, ez a Romanes állandóan a sarkában van, és biztosra lehet venni, hogy a reflektorfények olyan glóriát fonnak majd köréje, amilyennel a spanyolos arcélű hős szerelmeseket világítják be a gics filmeken. Pár perce láttam a fogadó környékén. Az egész fizimiskája épp olyan, mintha erre a szerepkörre találták volna ki. Az én ideálom a tisztesség és a józan ész. Minden együttérzésem ezé a szerencsétlen Potteré, az egyszerű, becsületes, pittsburghi tőzsdeügynöké, aki úgy hiszi, hogy a magánélete szent és sérthetetlen. S kész is rá, hogy mindenáron megvédje. Hallottam, hogy kiabált a személyzettel, hogy utasította őket, nehogy megmerjék a fickót engedni a fogadóba, s igaza is van. Alattomos, szenzációra éhes népség vesz körül bennünket, Potter azonban szerencsére jól rájuk ijesztett. Hát, ami az igazgatót és a személyzetet illeti, mondta Braun atya, értük nem állok jót, de azért nem helyes róluk ítélni meg a mexikóiakat. Mellesleg az a gyanú, hogy a szóban forgó úriember nem csak kiabált, de a zsebébe is mélyen belenyúlt, hogy a dollárjaival megnyeri a személyzetet. Láttam, hogy rögtön lezárták a kapukat, és hallottam, ahogy izgatottan sutyorogtak egymás között. Egyszerű, becsületes védencének úgy látszik, pénze is van bőven. Egy percig se kételkedtem benne, hogy prosperál az üzlete, válaszolt Rock. Potter a józan üzletember tipikus megtestesítője. Még kivetni valót talál ebben? Azt hiszem, újabb fogódzókat adhatok a rejtély megfejtéséhez, mondta Braun atya, majd nehézkes méltósággal felállt, és elhagyta a helyiséget. Aznap este vacsora közben Rock le nem vette a szemét a Potter házaspárról, és úgy érezte, hogy újabb tények birtokába jutott, de ezeknek egyike se rendítette meg abban a hitében, hogy komoly veszedelem fenyegeti a Potter ház békéjét. Maga Potter különösen méltó alanynak bizonyult a gondos megfigyeléshez. Az újságíró eredetileg meglehetősen prózai, igénytelen jelenségnek vélte, s most örömmel fedezett fel benne finomabb vonásokat, melyek szerinte illettek egy közelgő tragédia hőséhez vagy áldozatához. Potter töprengő arca határozottan figyelemre méltó volt, bár gondterhelt, és időnként ingerültséget tükrözött. Rockra olyan benyomást tett, mintha most gyógyult volna fel valami betegségből, haja fénytelen volt, ritkás és kissé lenőtt, mintha mostanában nemigen tartotta volna rendben, és szokatlan szakálla is hasonlóan hatott. Egyszer-kétszer ingerült, éles hangon szólt a feleségéhez étkezés közben valami tablettákról, meg emésztési problémákról, de igazi nyugtalansága nyilvánvalóan a kívülről fenyegető veszélynek szólt. Az asszony tűrhetően, bár kissé leereszkedően játszotta a türelmes Griseldát, de az ő tekintete is megállás nélkül körbe-körbe járt az étteremben, az ajtókat, ablakzsalukat leste, mintha valami erőszakos behatolástól tartott volna. Rocknak minden oka megvolt rá, hogy miután korábban végignézte az asszony meghökkentő indulatrohamát, az gyanítsa, hogy Mrs. Potter aggodalma nem egészen őszinte. Ennek az éjszakának kellős közepén következett aztán be a szenzációs esemény. Rock meg volt róla győződve, hogy ő az utolsó a vendégek közül, aki visszavonul szobájába, amikor észrevette, hogy Brown atya ismét ott üldögél megbújva a narancsfaágai mögött, és szép nyugodtan olvasgat a halban. Kurtán jó éjszakát kívántak egymásnak, és az újságíró már épp fellépett az első lépcsőfokra, amikor a fogadó bejárata hirtelen megremegett, csak úgy rászkódott a kapu, ahogy valaki kívülről döngetni kezdte, és az ajtistúl kiabálva vadul követelte, hogy engedjék be. Rock biztos volt benne, hogy egy hegyes végű hegymászóbot csapásainak hangját hallja. Lenézett a már elsötétített halra, és látta, hogy az alkalmazottak izgatottan ide-oda futkosnak, hogy megnézzék, be van-e mindenre teszelve. Erre komótosan megindult fölfelé, majd szobájába érve azon mód leült, és indulatosan nekilátott, hogy megéri a beszámolóját a lapjának. Leírta a fogadó ostromát, a bajos hangulatot, a hotel elnyűlt eleganciáját. Brown atya gyanús kitérő válaszait, s főként az idegborzoló üvöltést a kapunál, mintha prédára leső farkas ordítana a fogadó tornácán. Aztán, amint így fogalmazta a cikket, hirtelen újabb hang ütötte meg a fülét, mire megállt kezében a toll. Elnyújtott, ismétlődő fügyszót hallott, amely pillanatnyi lelki állapotában kétszeresen felingerelte, mert olyan volt, mintha összeesküvők adnának jelt egymásnak, vagy mint párzás előtt a madarak burukkalása. Aztán néma csönd lett, s ő moccanatlanul fülelt, majd hirtelen felugrott, mert újabb zajt hallott a közelben. Valami halkan neki csapódott valami felületnek, majd tisztán kivehetően egy koppanás hallatszott. Mr. Rock úgy döntött, hogy valaki megdobta az egyik ablakot. Magabiztos lépteivel lesietett a földszintre, a halba, amely teljesen üres volt már, legalábbis majdnem. A kis tisztelendő ugyanis még mindig ott ült a narancsfa tövében, egy kis álló lámpa alatt, láthatólag teljesen belefelejtkezve a könyvébe. Még mindig nem akaródzik lefeküdnie, atyám? Kérdezte Rock félreérthetetlen gúnnyal. Tipikusan rendszertelen életvitel, válaszolt Brown atya széles mosolyjal feltekintve. Hajnalig fennmaradni. Az uzsora gazdaságtana kedvéért. Lezárták a fogadót, közölte vele Rock. Mégpedig alaposan, válaszolt az atya. Szakállas barátja a jelek szerint minden óvintézkedést megtett. Mellesleg az a benyomásom, hogy egy kissé zilált idegállapotban van. Vacsora közben kifejezetten feldúltnak mutatkozott. Még csodája? Vágott vissza az újságíró. Nyilván ő is észrevette, hogy barbár erők szövetkeztek, hogy ezen a barbár helyen aláássák magánéleteinek bástyáját. Nem tudom, nem volna a helyesebb taktika, mélázott el Brown atya, ha belülről igyekezne megerősíteni magánélete bástyáját, talán akkor biztosabban védekezhetne a kívülről támadó barbár erők ellen. Sejtettem, hogy a végén még kimutatja, mindenért ő a hibás, vágott vissza Mr. Rock. Meg lehet kissé türelmetlen volt vacsora közben a feleségével, de az igazság mégis az ő oldalán áll. Az a gyanom, hogy ön alakoskodik, és sokkal többet tud, mint ahogy mutatja. Mi folyik végül is ebben az átkozott fogadóban? Ön például miért nem fekszik le, kérdem én, Mire vár itt a halban, mikor minden normális ember már rég az igaza álmát alussza? Elég egyszerű a magyarázat, mondta nyugodtan a páter. Kiderült, hogy valakinek szüksége van a szobámra. Ugyan kinek? Nos, ha tudni akarja, Mrs. Potternek, válaszolt rendíthetetlen nyugalommal az atya. Természetesen felajánlottam, hogy átengedem neki egy kis időre. Annak ugyanis ki lehet nyitni az ablakát. Menjen csak föl, és nézze meg, ha mindent tudni akar. Előbb valami mást kell elintéznem, csikorgatta a fogát Rock. Ha úgy tetszik, ön csak játssza el a szerepét ebben az ocsmány komédiában, de én még kapcsolatban állok a civilizált világgal. Azzal a telefonfülkéhez nyargalt és feltárcsázta a lapját, csak úgy ömlött belőle a szó az elvetemült papról, aki képes volt összejátszani az elvetemült poétával. Mikor befejezte, felrohant Brown Páter szobájába, ahol az atya épp akkor gyújtott meg egy gyertyasonkot, amelynek fényében az újságíró rögtön láthatta, hogy az ablaktárva nyitva áll. Épp idejében lépett oda, hogy még lássa, amint lent a gyepen egy férfi nevetve göngyöl össze egy erős szálú kötéllétrát, miután valaki a végét nyilván leoldotta az ablakpárkányról. A nevetőskedvű úriember szép szál, sötét bőri férfi volt, és egy ugyancsak nevetőskedvű szőke hölgy állt közvetlenül mellette. Ezúttal Mr. Rock azzal sem vigasztalhatta magát, hogy a hölgy kacaját hisztérikusnak minősítheti. Igazi, elképesztően jókedvű kacaj volt ez ugyanis, s végig csilingelt a kanyargós kerti ösvényen, amelynek végén karján a hölgyel a trubadur eltűnt a megfigyelő szeme elől, a sűrű sövénykerítés mögött. Azsár Rock felháborodott tekintetében a végítélet pusztító villáma égett, amint a pap felé fordulva kijelentette. Biztosíthatom, hogy egész Amerika tudomására fogom hozni ezt a botrányt. Ön tehát segítséget nyújtott egy férjes asszonynak, hogy megszökjön göndörfürtű szeretőjével. Úgy van, felelte egykedvűen a páter. Én valóban segítettem egy asszonynak, hogy megszökjön göndörfürtű szerelmesével. És ön még Krisztus szolgájának vallja magát? Kiabált most már önkívületben Rock. És még büszke is egy ilyen bűn elkövetésére? Igen sok bünténnyel volt már dolgom, mondta szelíd mosolyal az atya. Szerencsére azonban ez alkalommal bűnről szó sincs. Házias idill ez, és a házi tűzhely meghitt fényében fog véget érni. Kötélhágcsóval végződött, és nem kötéllel, azt látom, méltatlankodott Rock. Nem férjes asszonyról van szó? De igen, bólintott Brown atya. Nem az ura mellett volna a helye? Sisterget Rock. Hiszen ott is van az ura mellett, felelt a páter. Erre az újságíró végképp elvesztette a fejét. Hazudik, süvöltötte. Az a szerencsétlen ember ott horkol az ágyában. Úgy látom, ön valóban sokat tud a szóban forgó úr magánügyeiről, mondta Brown atya türelmes megadással. Akár meg is írhatná az életrajzát. Egy szakállas üzletember útja címmel. Egyetlen dolog van csupán, amit nem sikerült kiderítenie. A nevét. Ne humorizáljon, csattant fel Rock. A vendégkönyvben ellenőriztem. Tudom, bólintott az atya megnyugtatóan. Tudom, hogy ott áll ákombákom betűkkel. Rudel Romanes. Hipátia Potter itt adott randevút neki, és nagy merészen közvetlenül a Romanesé alá írta a saját nevét, amikor úgy döntött, hogy elszökik vele. Majd a férj, amikor a nyomukba ér, az asszony neve alá bígyeztette a saját aláírását, mint egy tiltakozás kép szorosan a felesége neve alá. Akkor aztán Romanes, akinek a bőre alatt is pénz van, mint várható, egy népszerű vélet embergyűlölőtől, lefizette az itteni barbár személyzetet, hogy torlaszoljanak el minden bejáratot, és ne engedjék be kedvesének hites urát. Én pedig, ahogy ön nagyon helyén valóan megállapította, segítettem neki, hogy mégiscsak bejusson. Ha az ember olyasmit hall, amitől egy csapásra az egész világ a feje tetejére áll, például, hogy a farok csóválja a kutyát, vagy hogy a hal fogja ki a horgászt, vagy esetleg, hogy a föld kering a hold körül, bizony időbe telik, még képes megkérdezni, hogy jól hallott-e, jó időre leköti a tudatát, hogy a nyilvánvaló igazság ellenkezőjét hallotta. Rock végül kinyögte. Csak nem akarja azt állítani, hogy az a jelentéktelen kis pasi lenne a romantikus Rudel Romanes, akivel tele vannak a lapok, a fültösfejű operett színész meg Mr. Potter, a Pittsburghi tőzsdeügynök. De igen, felelte Brown atya. Amit megláttam őket, rögtön tudtam. Persze azért utána is jártam a dolognak. Rock elnémult, próbáltam megemészteni a hallottakat, de kisvártatva kijelentette. Éppenséggel lehet, hogy igaza van, de hogy jutott ilyen gondolatra a tények ellenében? Brown atya, mintha egy percre zavarba esett volna, de aztán visszaereszkedett a székébe, maga elé merett, majd halvány mosoly jelent meg kerek, kissé, együgyű ábrázatán. Hát, mondta végül, nézze, szóval én nem vagyok romantikus alkat. Az ördög tudja, miféle algat, vágta oda Rock nyersen. Mert látja, ön például romantikus alkat, magyarázta türelmesen Brown atya. Ha úgy néz ki valaki, ahogy a költőt elképzeli az ember, kész elfogadni, hogy költő is az illető. Van magának fogalma, barátom, hogy néz ki egy költő? Teljesen félrevezette az emberiséget az a három jóképű arisztokrata a múlt század elején. Byron, Goethe meg Shelley. Higgy el, valaki az ihlet hevében kijelentheti, hogy a szépség égő csókja érte ajkam, vagy mi az ördögöt firkál össze ez a pasas, de ez nem jelenti azt, hogy ő maga különösen szép lenne. Van magának fogalma arról, mennyi idős lesz valaki, mire a hírje bejárja a világot? Watts sugárzó hajkononával festette meg Swinburne-t, csak hogy Swinburne szegény teljesen megkopaszodott, mire késői amerikai és ausztrál rajongói egyáltalán értesülhettek volna jácint szépségű fürtjeiről. Így járt Danuccio is. Mellesleg, ha jobban megfigyeli, Romanesnek még mindig igen, nemes feje van. És egész lényéből sugárzik valami intellektuális erő. Tudnélik, tipikusan intellektuális alkatú ember, és mint az ilyenek, általában elég ostoba. Teljesen felemészti az intenzitás, amelyel belső világát elemzi, és az emésztési problémáit. Így aztán egy tipikus amerikai szépség, aki azt hitte, hogy maga a kilenc múzsa fogja a Parnassus csúcsára repíteni, ha egy igazi költővel megszökik tőzsneügynök férje mellől, egyetlen nap alatt rájött, hogy elege van az egészből. És mire a férj megjelent, és megostromolta érte a várat, a hölgy boldog volt, hogy visszamehet hozzá. Na de, egy ilyen férjet, értetlenkedett Rock. Valahogy nem illik a képbe. Ó, hát túlságosan sok szerelmes ponyvát olvasott, barátom, felelte Brown atya, s félig lehúnyta a szemét, hogy elkerülje a másik tiltakozó tekintetét. Magam is ismerem a szabványsztorit, hogy a történet kezdetén az ártatlan szépséget hozzáadják valami ostoba, vén, tőzsdei spekuláshoz. És vajon honnan ered a sületlenség? Onnan, hogy ezek a modern írományok ebben is, mint sok egyébben, a modern valóságnak épp az ellenkezőjét tükrözik. Nem állítom, hogy ilyesmi sosem történik meg, de ha mégis, manapság csak is a leányka hibájából. Manapság ugyanis a fiatal lányok ahhoz mennek férjhez, akihez akarnak. Kivált kép az olyan elkényeztetett fiatal hölgyek, mint Hipátia. És ugyan kihez mennek? Egy olyan szép és gazdag lány, mint Hipátia, millió hódoló dönt körül. S százat egy ellen, hogy a millió közül a legcsinosabbat fogja választani, akivel egy partin vagy esetleg a teniszpályán találkozott. Na már most! Az átlagos üzletember néha igen jó megjelenésű férfi. És mikor Hipátia látókérében felbukkant egy ifjú isten, akit épp Potternek hívtak, édes mindegy volt neki, hogy ügynöke vagy épp betörő. Persze az ember figyelembe veszi a társadalmi milliót, valószínűbb, hogy üzletember az illetős, hogy Potternek hívják. Ön olyan gyógyíthatatlanul romantikus alkat, hogy egész teóriája ezen épült fel. Egy isfiú istent nem hívhatnak Potternek. Higgy el, barátom, a nevek nem méltányosan vannak kiosztva közöttünk. Hát jó, mondta némi töprengés után Rock, de a továbbiakat hogy magyarázza? Brown atya erre hirtelen felállt a kényelmes karosszékből. A gyertyafény megnyújtott árnyékát a falon és a mennyezeten, s ettől, mintha hirtelen megváltoztak volna a szoba arányai. Hát igen, mormolta a foga közt. Ez a legkomiszabb az egészben. A legfantasztikusabb vonatkozása az egész történetnek. Hajmeresztőbb, mint az indián kísértetek ezekben a dzsungelekben. Ön azt gondolta magában, hogy én utat akarok nyitni a latin-amerikai zűrésnek, és a legfurcsább az egészben, hogy bizonyos mértékig igaza is van, mondta Brown atya, s úgy pislogott a szemüvege felett Rockra, mint egy bagoly. Ön azt mondja, pokolba minden romantikával. Én viszont azt mondom, mindent meg kell tennünk az igazi romantikáért, hisz olyan ritka jelenség manapság, főleg a forró ifjúság néhány szűk esztendején túl. Igenis azt mondom tehát, hogy pokolba az intellektuális barátsággal, a platonikus érzülettel, pokolba az önmegvalósítás hamis kényszerével. Én vállalom inkább a hivatásomnak látszólag ellentmondó szerepkört. Pokolba minden úgynevezett szerelemmel, mely távolról sem szerelem, csupán hiúság, dicsvágy, feltűnési viszketegség vagy szenzációhajhászás. Ha ezeket sikerül kiirtani életünkből, talán sikerül szabad utat adnunk az olyan szerelemnek, amely valóban szerelem, s ezért ugyanúgy meg kell küzdenünk, mint a késóválság és a szabadosság megfékezéséért. Hogy a fiatalokat szétveti a vágy, azt minden jó pap éppen olyan jól tudja, mint az orvosok azt, hogy a fiatal szervezet nehezen tud védekezni a kanyaró ellen. Na de, Hipátia Potter legalább 40 éves, ha nem több, és körülbelül annyira izgatja ez a poétácska, mint a kiadója vagy a reklámfőnöke. És itt van a kutya elásva. Ez a költő a reklámja lett. Kizárólag a maguk sajtója tehet róla, hogy idáig fajult az ügy. A reflektorfény, mely a hölgy minden lépését követte, és amely végül ahhoz a téveszméhez vezette, hogy állandóan a figyelem középpontjában kell lennie a címoldalon, még ha botrány árán is, ha a botrány eléggé fenséges és lélekbe markoló. A szerencsétlen a fejébe vette, hogy legalább George Sandnak kell lennie, akinek a nevét a fáma örök időkre összekötötte Alfred de Musée nevével. Mikor ideifjúságának valódi romantikája megfakult, a korosodók tipikus bűne kerítette hatalmába, az intellektuális ambíció bűne. Nincs ugyan említésre méltó intellektusa, de nem is kell intellektus ahhoz, hogy valaki intellektuálnak számítson. Azért meg kell adni, bizonyos értelemben elég eszes a hölgy, jegyezte meg elgondolkodva Rock. Igen, egyetlen értelemben, válaszolt Brown atya. Az affér üzleti vonatkozásait illetően tévedhetetlen érzékkel kalkulált. Mindennek persze semmi köze az itt lebzselő szerencsétlen digókhoz. Ön átkot szór a filmsztárok fejére, és azt állítja, hogy gyűlöli a romantikát. Tényleg azt hiszi, hogy a filmsztárok érzelgősségükben engednek, amikor mondjuk ötöt szörkötnek házasságot? Nagyon is gyakorlati megfontolások motiválják őket. A filmsztárok ugyanis általában ugyancsak praktikus gondolkodású emberek, sokkal inkább, mint ön. Azt is kijelentette, hogy minden szimpátiájával a megbízható üzletemberek oldalán áll. Nem gondolja, hogy Rudolf Romanes kitűnő üzletember? Ő is felmérte, épp úgy, mint az asszony, micsoda reklámfogás lesz számára egy ilyen utolsó, mindent elsöprő, szenvedélyes viszony egy híres társasági szépséggel. Azt is tudnia kellett, hogy nem tartja szilárdan kézben az ügyet. Azért rohangált annyira össze-vissza, s tett meg mindent, hogy lefizesse a személyzetet és lezárassa a bejáratot. Minden esetre annyit mondhatok, és ez az ügy egyetlen tanúsága, hogy sokkal kevesebb botrány lenne a világban, ha az emberek nem eszményítenék a bűnt, és nem akarnának a bűnös pózában tetszelegni. Ezek a szegény mexikóiak, néha az az ember benyomása, úgy élnek, mint az állatok, vagy inkább úgy esnek lépten nyomon bűnbe, mint az emberek, de nem sokat adnak holmi eszményekre. Ennyit igazán a javukra írhatunk. Épp oly váratlanul, ahogy az előbb felugrott, Brown atya most visszaereszkedett a karosszékbe, és bocsánat kérően elnevette magát. Ez hát a vallomás, amellyel tartoztam, Mr. Rock mondta. A botrányos ügy, mikor is Brown atya segédkezet nyújtott egy szerelmi háromszög elrendeződéséhez. Most aztán azt tehet a vallomással, amit akar. Ha így áll a dolog, mondta Rock és felállt, talán már is visszavonulok a szobámba, és átírom a cikket. De előbb kénytelen leszek felhívni a szerkesztőséget, hogy bevalljam, mennyi ostobaságot fecsegtem össze-vissza nekik az előbb. Alig fél órája közölte az újságíró lapjával, hogy egy pap segédkezett egy költőnek elszöktetni egy tisztességes üzletembernéjét, és íme most újra telefonált, hogy elmesélje, hogyan akadályozta meg ugyanaz a pap a költőt aljas szándékában. Csak hogy ez alatt a fél óra alatt megszületett, óriási méretekre dagadt, szerte szállt a szélben a hír Brown atya botrányáról. Az igazság még most is fél órás késésben van a rágalomhoz képest, és senki nem tudhatja, mikor és hol fogja utolérni. Az újságírók szenzáció éjsége és a páter ellenségeinek mohó rossz indulata a következtében a történet első verziója pillanatok alatt elterjedt, még mielőtt nyomtatásban megjelent volna. Rock maga sietett azonnyomban kiigazítani és megcáfolni a hírt egy másik közleményben, amelyben pontosan beszámolt róla, hogyan is végződött az, de persze távolról sem volt biztos, hogy ez az első verziót megsemmisítette. Rengetegen olvasták az első közleményt, a helyreigazítást viszont nagyon kevesen. Szerte a világban hol itt, hol ott, újra és újra feltámad a régi história, mint hamu alatt a tűz, Brown atya botrányáról, amely szerint pap dúlta fel Potterék otthonát. Brown atya a pártjának apologétái nem lankadó szorgalommal figyelik, hol bukkan fel a pletyka, és fáradhatatlanul hadakoznak ellene cáfolatok, leleplező cikkek és protestáló levelek formájában. A leveleket időnként közlik alapok, időnként nem. Senki se tudja, hányan vannak, akik hallottak az esetről, és nem olvasták az esetről megjelent cáfolatot. Fedhetetlen és ártatlan emberek sokasága meg van győződve róla, hogy a mexikói botrány megfellebbezhetetlen történelmi tény, akárcsak a Guy Fawkes féle lőpor összeesküvés. Jegyzet. Guy Fawkes és összeesküvő társai 1605. november 5-én fel akarták robbantani az angol parlament londoni épületét a felsőházi ülés alatt, de a készülő merényletet idejében felfedezték. Akkor valaki újra felvilágosítja ezeket a jámbor elméket, de már is kénytelen észlelni, hogy újra felbukkan a régi történet, mégpedig most művelt és jól tájékozott emberek körében, akikről alig ha feltételezné bárki is, hogy ilyen sületlenségeknek hitelt adjanak. Így aztán most már a két Brown atya az idők végezeteig üldözheti egymást a világ egyik végétől a másikig. Az egyik arcátlan bűntárs egy szenzációs botrányban, aki menekül az igazságszolgáltatás elől, a másik pedig egy rágalomhadjárat áldozata, feje körül az igaztalan vád kétes dicsfényével. Egyik sem hasonlít azonban túlságosan az igazi Brown atyára, akit az eset egyáltalán nem tört össze. Kissé suta lépteivel egyre járja a maga útját, kezében az elnyűhetetlen esernyővel, és amerre csak elhalad, szeretettel figyeli az emberek jó részét, elfogadja a világot olyannak, amilyen, utitársául, de sohasem bírájául.